Áldott az Isten, ami Urunk Jézus Krisztusnak, Istene és Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztus Jézusban. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ne félj, te kicsinnyáj, mert úgy tetszett a ti atyátoknak, hogy néktek adja az országot. Imádkozzunk most együtt. Áldunk és dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk. Hálás szívvel köszönjük azt, hogy ezen az estén is összegyűjtöttél bennünket a te fiadnak a nevében. Hálás szívvel köszönjük, hogy ezen a héten szó eshet a te országodról, és ez az ország egy egészen különös ország, teljesen különbözik minden más földi országtól, mert hiszen ez a mennyeknek országa. Ez a te királyságod, ebben te vagy atyánk az Úr, örökkön örökké, és ebben a te fiad, egyszülött fiad, a menny királya, és olyan jó ehhez az országhoz tartozni. Köszönjük Istenünk, hogy mi, akik távol voltunk, mégis közel kerülhettünk ehhez az országhoz. Akik elveszettek voltunk, megmentetté lehettünk. Akik valamikor nem voltunk polgárai a te országodnak, polgárává tettél ennek az országnak, és befogadtál minket, mivel láttad, hogy mi is a szívünkbe fogadtuk Jézus Krisztust, te is elfogadtál minket gyermekeidnek. Megtelik a szívünk hálával ezért. Dicsőítünk téged, Istenünk, méltó vagy a dicséretre, a magasztalásra. Szeretnénk téged áldani ilyen szép énekekkel, és áldjanak téged az angyalok is a mennyben. Imádkozunk azért, Istenünk, hogy a te országod terjeszt ki Szegeden is. Hadd ismerje fel minél több ember, hogy lehet hozzád tartozni. Bocsáss meg, Istenünk, hogy sokszor elfeledkeztünk ennek az országnak a kereséséről. Úgy el tudtuk képzelni az életünket, nagyon sokszor nélküled is. Sokszor csak rohantunk, sokszor a világ diktálta a tempót nekünk, és mi azt gondoltuk, hogy úgy kell rohanni, hogy a magunk elképzelése szerint elfelejtkeztünk megkérdezni téged, elfelejtkeztünk a te akaratodról, bocsáss meg ezeket nekünk. Istenünk, hogyha a lábunk rossz útra tévedt, most igazítsd vissza a helyes útra a mi életünket. Hogyha rossz vágányon szaladt a mi életünk és rohantunk a kárhozat felé, állíts meg bennünket ebben a rohanásban, és a mi életünket egy nagy váltás által, a megváltás által igazítsd át egy másik simpára, amely a mennyország felé halad. Hadd járjunk a megváltottak útján. Mennyei atyánk, hogyha a bűn rohanásában éltünk, ebből menekíts ki bennünket, és vezess el a Jézus követők közösségébe. Kérlek, Uram, segíts, hogy ezen az estén ne azokat mondjam, ami csak úgy én belőlem származna, hanem hadd mondhassam azt, ami egészen te tőled jön, a mennyből, a mennyei forrásokból származik. Kérlek, hogy tudom, Uram, hogy méltatlan vagyok, de te tehetsz alkalmas eszközzé engemet is, hogy igédnek a tovább adója lehessek. Ehhez kérem szent lelkednek a jelenlétét, a világosságát. Így kérlek, hogy munkálkodj közöttünk, atyánk, ezen az Isten tisztelten. Kérem ezt az Úr Jézus Krisztus nevében, a te egyszülött fiad nevében. Amen. Kedves gyülekezet, hallgassuk meg Istennek szent igéjét. Ezen az Isten tiszteleten Lukács evangéliuma 17. részéből, a 20-as versétől olvasom a fejezet végéig. Lukács evangélium a 17. részéből szólítson meg bennünket az Úr Jézus, a 20-as versétől a fejezet végéig, így szól ez közöttünk, Isten országa és az emberfia eljövetele. Amikor a farizeusok megkérdezték tőle, hogy mikor jön el az Isten országa, így válaszolt nekik: az Isten országa nem úgy jön el, hogy az ember jelekből következtethetne rá, azt sem mondhatják, íme itt, vagy íme amott van, mert az Isten országa közöttetek van. A tanítványoknak pedig ezt mondta: jönnek majd napok, amikor szeretnétek akár egyetlen egyet is látni az emberfiának a napjai közül, de nem láttok. Ha ezt mondják majd nektek, íme itt vagy íme ott van, ne menjetek oda, és ne fussatok utána, mert ahogyan a villám cikázik, és az ég aljától az ég aljáig egyszerre villan fel, és fénylik, úgy jön el az ember fia is az ő napján. Előbb azonban még sokat kell szenvednie, és megvettetnie ettől a nemzedéktől. És amint a Noé napjaiban történt, úgy lesz az ember fia napjaiban is: ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek egészen addig a napig, amíg Noé be nem ment a bárkába. Azután jött az özönvíz, és elpusztított mindenkit. Éppen úgy lesz, mint ahogyan Lót napjaiban történt: ettek, ittak, adtak, vettek, ültettek, építettek, de amely napon Lót kiment Sodomából, tűz és kénkő esett az égből, és elpusztított mindenkit. Ugyanígy lesz azon a napon is, amely az ember fia megjelenik, aki azon a napon a háztetőn lesz, a holmia pedig a házban, ne jöjjön le, hogy elvigye, és aki a mezőn lesz, az se forduljon vissza. Emlékezzetek Lót feleségére! Emlékezzetek Lót feleségére! Aki meg akarja menteni az életét, elveszti, aki pedig elveszti, megtartja azt. Mondom néktek, azon az éjszakán ketten lesznek egy ágyban, az egyik felvétetik, a másik pedig ott hagyatik. Két asszony őről ugyanott, az egyik felvétetik, a másik pedig ott hagyatik. Ketten lesznek a mezőn, az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Azok pedig ezt kérdezték tőle: hol, Uram? Hol, Uram? Ő pedig így felelt: ahol a tetem, oda gyűlnek a saskesejük is. Amen. Kedves szegediek, kedves gyülekezet, ez a ma esti ige szakasz, amit felolvastam a Bibliából, sokkal bonyolultabbnak hangzik, és nagyon is a végidők felé irányítja a figyelmünket. Beszél Jézus Krisztus az Isten országáról, az emberfia eljöveteléről, és az Isten hívő népe ezzel kapcsolatban szeret sokszor úgy egészen elgondolkodni, és szeretnének a jövőről gondolkodni, vajon milyen lesz az eljövendő korszak. Sok egyházban és vallási felekezetben megpróbálnak egyfajta jövőképet kialakítani, hogyha Jézus elbeszélte, hogy ilyen és olyan jelek lesznek, akkor pontosan ezeket próbálják úgy felállítani, hogy bizonyára akkor először majd lesznek olyan jelek, hogy háború, földrengések, aztán üldöztetések, nemzet ellen támad, aztán ugye megromolnak a természeti erők, az ég tartó erői meggyengülnek, és legvégül aztán visszajön az Úr Jézus Krisztus, és még sok mindent úgy belefoglalnak, sokan belefoglalják azt, hogy majd lesz az a bizonyos ezer éves birodalom, erről is sokféle vita, sokféle elképzelés van. Hagyatkozzunk most csak arra, amit ma este itt nekünk az Úr Jézus mondott. És most az ő szavaira figyeljünk, ne azokra, hogy most mit mondanak talán az adventisták, mit mondanak más kisegyházak, vagy mit mondanak talán némely felekezetek, egészen arra hagyatkozzunk, amit Jézus Krisztus mondott. Ott az akkori farizeusoknak is nagy kérdés volt az, hogy mikor jön el Isten országa, hogy fog eljönni, milyen jelek lesznek erre nézve, de hadd mondjam, hogy a farizeusok sokszor nem kellő tisztelettel néztek Jézusra. Az ő kérdéseikben mindig ott érződött egyfajta irónia, egyfajta gúny, és talán úgy is kérdezhették ezt Jézustól: Jézus, Hát ha a te országod eljön, hát nem leszel benne uralkodó? Amikor egy római diktátor eljön, ott mindenki hajbókol előtte. Amikor egy római császár bevonul, akkor népek gyűlnek össze, akkor ünnepet rendeznek, ott aztán nagy evés-ivás van, nagy dicsőítés, zenék, hárfák, fanfárok, mindenféle zene szerszámokkal dicsérik az ilyen császárok érkezését. Hát Jézus, amikor te eljöttél, nem láttunk semmilyen nagy jeleket, bevonulót. Hát ezek a te udvari embereid, a tanítványok, mindössze ennyi? Hát ezek szegény halászok, egyszerű parasztok. Hát kik a te udvari embereid? Miféle emberek ezek? Egy bukott pénztáros és egy bukott úgynevezett vámszedő. Ezek a te embereid? És megvetéssel néztek Jézus Krisztusra. Annak a kornak a farizeusai nem igazán tisztelték őt. Jézus világos választ ad, az Isten országa nem úgy jön el, hogy az ember jelekből következtethetne rá, azt sem mondhatják, íme itt, vagy íme ott van. Valóban, amikor abban a korban megjelent egy nagy uralkodó, akkor bemondták, hogy most talán Cézáreában meg fog jelenni Augustus császár, és ott köszöntse őt mindenki. Vagy Rómába bevonul a császár ünnepélyesen, gyűjjön össze mindenki, mert most itt Rómában lesz a császár, mindenki őt köszöntse. Volt ennek egyfajta szokása, és érdekes, hogy amikor Jézus meg fog jelenni, az egészen másképp fog feltűnni. Amikor a végidőkben az Úr Jézus Krisztus vissza fog jönni, nem úgy lesz, hogy talán Jeruzsálemben lesz látható, vagy talán Betlehemben lesz ő látható, nem úgy. Hanem amint a villámlás is, hogy szokott látszani? Szinte az egész égen feltűnik a villámlás, és egészen kelettől nyugatig óriási távolságot befog, mindenki számára látható, az Úr Jézus visszajövetele még ettől is látványosabb lesz, minden szem meg fogja őt látni, és minden térd meg fog előtte hajolni. Erre készülni kell. Készülsz-e erre te? Számolsz-e vele? Tudom azt, hogy a mostani időben nagyon nehéz a megélhetés. Ahhoz, hogy az emberek ma fennmaradjanak, hogy megélhessenek, rengeteget kell tanulni, dolgozni, mindig, főleg üzleti téren embereknek úgy szokták mondani, hogy toppon kell lenni, csúcson kell lenni, nagyon igyekezni kell, és sok ember a rohanásban nem érkezik figyelni Jézus Krisztusra. És miközben az emberek rohannak, megfeledkeznek arról, hogy egy napon egészen bizonyosan az Úr Jézus vissza fog térni. Számolsz-e te ezzel, hogy az Úr Jézus visszajön? Mert ezt a Bibliában nem úgy állítja be a Szentírás, és nem úgy mondja ezt el nekünk Istenünk, hogy Jézus talán visszajön, ha minden jól fog összevágni, akkor visszajön az Úr Jézus. Nem. Ezt a Biblia kész tényként kezeli, hogy ő vissza fog térni. Egy másik példázatban Jézus ki is hangsúlyozza ezt, azt mondja, hogy amikor az embernek fia majd visszatér, vajon talál-e hitet a földön? Nem az a kérdés, hogy Jézus vissza fog jönni, vagy nem fog visszajönni. Jézusnak lesz kérdése az emberek felé, vajon talál-e hitet a földön? És nézzük hát, miféle ország ez az Istennek az országa. Legalábbis miféle ország volt Jézus korában? Hát Jézus korában Isten országa egy olyan ország volt, amely megvalósult, még hogyha nem is mindenki számára volt szemmel látható. De megvalósult, az emberek között volt, úgy mondja Jézus, hogy ti közöttetek van Isten országa. Honnan mondhatok én ilyen bátor kijelentést? Hát onnan, hogy az Isten országából a királyok királya jött le az emberek közé. Testvérek, ha ez a király még áruhás király is volt, attól még a király járt közöttünk. Úgy visszaemlékezek a Mátyás király meséire. Nagyon sok olyan mese volt, amelyben Mátyás királyt áruhás királyként ábrázolták ki. A Magyarország vidékein járt ő, az egyszerű emberekkel találkozott, de kérdezem én tőletek, attól, hogy Mátyás király parasztruhát öltött, vagy egyszerű vidéki kisemberként mutatkozott, attól ő még nem volt Magyarország királya? Dehogy is nem. Mindenképpen az volt, ugyanazzal a hatalommal rendelkezett, ugyanúgy ítélhetett bárki felett, megítélhette a gonoszoknak a rossz döntését, és segíthetett elesett embereken, mint igazságos király. Ugyanazzal a hatalommal rendelkezett ő. Amikor Jézus Krisztus lejött a mennyből a földre, semmivel nem lett kisebb az ő hatalma, semmivel nem lett ő gyöngébb, vagy erőtlenebb, nagyon sok emberen segített ő. Tehát ez az ország valóságos volt, még akkor is, ha nem mindenki fedezte ezt fel, ha nem mindenki figyelt Istenre, de jó néhányan azért felismerték. És itt jön be az, hogy az Úr Jézus Krisztus beszélt arról, hogy előbb azonban még sokat kell szenvednie és megvettetnie ettől a nemzedéktől. Jönnek majd napok, amikor szeretnétek akár egyetlen egyet is látni az ember fiának napjai közül, de nem láttok. Eljönnek majd ilyen napok. Most ebben a helyzetben a tanítványok abban a kiváltságos helyzetben vannak, hogy láthatják az Úr Jézust. Abban az időben a farizeusok, Jézus ellenzői, az ellenzék, akik nem szerették őt, ők is abban a kiváltságos helyzetben voltak, hogy láthatták Jézust, de eljönnek majd napok, mikor nem lehet lesz látni Jézust. És valóban voltak sokan, akik nagyon ellenezték őt, de mégis egy kegyelmi adottság, egy kegyelmi állapot volt, hogy láthatjuk az Úr Jézus Krisztust. Hogy mi most vele lehetünk, és még a farizeusok közül is, némelyeknek megindult a szíve, gondolj csak Nikodémusra, ha valaki ismeri a történeteket, Nikodémus, mint farizeus, egy éjszaka titokban elment Jézushoz. Arimátiai József, ott volt Izrael vallási vezetőségének a legmagasabb szintjein, megkedvelte mégis Jézust. Gamáliel úgy szintén, tehát voltak olyan vallási vezetők, akik felismerték Jézus Krisztusban az Isten egyszülött fiát, személyes megváltójukat, még ha nem ismerték eleinte nyíltan vállalni őt, de már hittek benne. És gondoljunk bele abba is, hogy eljönnek majd napok, amikor nem lehet lesz látni az ember fiának a napjait ilyen nyilvánosan, nem lehet lesz őt érzékelni, és lesznek nehéz napok. Ha belegondolunk, az egyház életében voltak, és lesznek is ilyen nehéz napok. Hiszen az egyház nem mindig úgy él, hogy megyünk a keskeny úton, két oldalról szép rózsás kertek vannak, boldogan haladunk. Testvérek, az egyház élete nem így néz ki. Nagyon sokszor az egyház megél üldöztetéseket, megvetést. Hála Istennek, hogy Magyarországon itt egy csendesebb időszak van, és nem élünk meg üldöztetést, de bizony a keleti országokban, Közel-Keleten nagyon sok keresztény a hite miatt szenved, egyszerűen azért, mert a Jézus nevét felvállalják, mert őt követik, szenvedniük kell. Észak-Koreában kőkemény üldöztetés folyik. Ha valakinél Észak-Koreában, a saját házában megtalálnak egy Bibliát, egy Bibliáért börtönbe záratás jár, sokszor még megkínzás is. Ezek óriási szenvedések, és bele kell gondolnunk abba, hogy az egyház nem csak attól szenved, hogy némelyeket megkínoznak, mások hátratételt szenvednek, az egyház szenved attól is, hogy sok hamis tanítás van benne. Sokan nem úgy adják elő Jézus Krisztust, hogy az emberek közeledhetnének hozzá, hanem megcsorbítják a Bibliát. Nagyon sok liberalizmus, szabad elhűség van. Sokan azt mondják, hogy hát ezt nem úgy kell érteni. Jézus szavát nem úgy kell érteni. Ahogy készültem ide is, több olyan magyarázó könyvet találtam, hogy elővettem egyik másik textust, és nézem, hogy a magyarázó azt mondja, hogy hát ezt a szakaszt itt ki kellene venni, ezt nem igen Jézus mondhatta, ezt a másikat is ki kellene venni. Végül, mikor már végigvettem, hát azt mondja a magyarázó, hogy szerinte csak 2-3 vers lehet igazán jézusi, a többi pedig nem. Hát én megdöbbentem. Ennyire szétszedik a Bibliát, a hitetlenség és sok szabad elvű gondolkodó a Bibliát teljesen szét akarja szedni. Az egyház nem csak attól szenved, hogy üldözik a Jézus követőit, de szenved attól is, hogy az Isten igéjét alaposan megkérdőjelezik, az Isten igéjét meg akarják csorbítani. Ha valaki olvasta, nem tudom bizonyára, sokan olvassák a református bibliaolvasó kalauzt, hát ott az Ószövetség részben maga a király, amikor hallja Jeremiás proféciáit, Isten igéjét, ott van leírva, hogy így szól az Úr, Izrael Isten. És elmondják a proféciákat, és a király közömbösen oda nyújtja a királyi kardot, és úgy befordítja a királyi kályhába, a tűzbe a Szent Biblia szövegrészeit. És azt jegyzik meg róla, hogy senki emiatt meg nem szomorodott, zsákruhát nem öltöttek, bűnbánatot nem éreztek. Vajon nem ez van sokszor ma is? Nagyon sok helyütt bűnbánatot nem éreznek, ha Isten igéje megcsorbulást szenved, ha Isten igéjét úgy megvetik, nincs még bűnbánat az emberekben. Ez megdöbbentő. Bizony, Isten országát szeretnék sokan látni, akik korábban látták, és ma sokan egyszerűen nem láthatják. Vannak olyan idők, amikor úgy lehet érezni, hogy Jézus most távolabb van tőlünk, mintha az Úr Jézus hallgatna, mintha az Úr Jézus nem szólna, és ezekben az időkben, ha valaki közületek hívő ember, legyen nagyon felkészülve. Én azt mondom, legyetek nagyon felkészülve, mert nem lehet tudni azt, hogy mikor fog visszatérni az Úr Jézus, de amely napon ő vissza fog térni, azt fogja keresni, hogy kik voltak azok, akik mindvégig hűségesek voltak én hozzám. És ezek után mondja el Jézus Krisztus azt, hogy emlékezzetek csak Noé idejébe. Hát Noé idejébe is nagyon sok ember evett, ivott, házasodtak, gyerekek születtek, csak éppen mivel nem törődtek. Ez nem rossz dolog. Hát mi is a feleségemmel megházasodtunk. A lelkész családdal együtt eszünk, iszunk mi is. Persze normálisan, nem dőzsülünk, de eszünk és iszunk. Ezek természetes dolgok. Mi volt itt a gond? Testvérek, az volt a gond, amit nem tettek, hogy nem figyeltek Istenre. Istennek akkor is lett volna szava, Istennek akkor is volt élő üzenete, és erre nem figyeltek, hogy Istennek van kijelentése, van véleménye az ember életéről, van véleménye a te életedről, annak az életéről, aki Noé-i korában élt, és van véleménye Istennek a szegedi ember életviteléről is. Akár ezt megfontolja valaki, akár pedig nem fontolja meg. Istennek van szava, és az üzenetét próbál eljuttatni nagyon sokféle emberhez, és azt szeretné, hogy ezt meghallják az emberek. Noé idejében is sokan tehát így éltek, de nem figyeltek Istenre, és egy nap, testvérek, egy nap eljött az ítélet. A Noé korabeli ítélet egyfajta előképe is a Jézus szerinti utolsó ítéletnek, és figyelmeztet, ha egyszer megtörtént már egy ilyen világméretű katasztrófa, amelyben az egész akkori emberiség kipusztult, legyünk őszinték, akkor mindenki elpusztult. Egy család élte túl, Noé, a felesége, három fia, és három fiának három felesége. Ezek élték túl, a többiek elpusztultak. Testvérek, ma azt fogja túlélni a világ összeomlását, aki Jézus Krisztusban lesz. Noé korában az menekült meg, aki a bárkában volt, ma pedig azt fog megmenekülni, aki Jézus Krisztus keresztjéhez jön, aki az ő lábainál lerakja élete szörnyű bűnterheit, megvallja vétkeit, és a kereszttől úgy indul tovább, hogy az Úr Jézus engem az ő drága szent vérével megmosott, megtisztogatott és meg is szentelt. És most már nem egy rohanó világba indul tovább, és nem a világ tempóját akarja járni, hanem úgy szeretne élni, ahogy Jézus szól hozzám. Úr Jézus, mától kezdve te mutasd meg nekem, lépésről lépésre, hogy merre menjek. Lábom előtt igéd legyen a mécses, és hadd értsem meg, hogy mit akarsz, hogy cselekedjem azt, ami a te akaratod, ebben segíts engem, Úr Jézus Krisztus. És legyen nekünk figyelmeztetés a másik, Jézusi szó is. Nézzük csak, mit mondott az Úr Jézus. Éppen úgy lesz, mint ahogy Lót napjaiban történt. Az emberek ettek, ittak, adtak, vettek, ültettek, építettek. Kíváncsi voltam, hogy mit ír ezzel kapcsolatban Cseré Kálmán, belolvastam az ő ige hirdetésébe is. És testvérek, ő például azt a megfigyelést tette még ide, amit én úgy nem vettem észre, hogy Noé korához képest a Sodoma és Lót korában már a házasság megszűnt. Erre úgy fel se figyeltem. Akkor már nem volt fontos a házasság. Az emberek ettek, ittak, az üzlet az volt fontos. Ültetni, üzletelni, építkezni, adni, venni. De már a házasság megszűnt. Noé korában még volt valami becsülete a házasságnak, volt annak még valami jelentősége, még sokan emlékeztek arra, hogy Isten parancsa Ádámnak és Évának a szent házasság volt, hogy éljenek a házasság kötelékében, Lót idejében, Sodoma és Gomora városában ez már megszűnt. Megdöbbentem ezen, és valóban komoly igazság van benne. Aztán, testvérek, hadd beszéljek arról, hogy Jézus Krisztus figyelmeztet bennünket. Emlékezzetek Lót feleségére. Emlékezzünk Lót feleségére. Így mondja ezt az Úr Jézus egész rövid mondattal, de hadd emlékeztessek én is titeket rá. Ki volt ez a Lót felesége? Egy olyan valaki lehetett, aki még akkor nem volt ott Lóttal, mikor Lót elindult Ábrahámmal. Időközben azonban valahol megismerkedett, időközben valahogy társává lett, letelepedtek Sodoma és Gomora városában, megtetszett nekik az, hogy most már nem kell egy ilyen vándorló életet élni, nap mint nap megküzdeni a kenyérért, az állatok fenntartásáért, a család fenntartásáért, könnyebb volt az élet Sodoma és Gomora városában. Egy zöldellő környék a sivatagos Izraelhez képest sokkal szebben nézett ki az a völgy. Hát éljünk ott. Ott egy jó kis város, annyi minden adottság van. Elgondolhatta a Lót felesége, hogy itt talán még a gyermekeinket is jobban tanítathatjuk. Itt annyi minden meg lehetne tenni. Mennyivel nehezebb kint a vidéken élni. És mégis abban a városban lassanként idomultak annak a városnak a rossz erkölcsiségéhez. Abban a városban mindent lehetett, csak Istenre nem kellett figyelni. Ott lehetett szabadosan élni, ott lehetett enni, inni, dőzsölni. Hadd mondjam így, hogy romlott volt az erkölcs, megromlott a szexualitás. A Biblia rávilágít arra, hogy Sodoma környékén elterjedt a homoszexualitás, ami egy nagyon súlyos bűnnek számított Isten szemében is, hiszen azt mondja az ige, hogy e bűn miatt az égbe kiáltott a bűnnek a súlyossága, az égig eljutott ennek a véteknek a súlyossága, és nézzük hát Lótot és feleségét. Bár Lót valamennyire hívő ember volt, ha nem is egy olyan átadott életű, egy olyan engedelmes, mint Ábrahám, de valamennyire hívő ember volt. Felesége nem nagyon törődött ezzel. Gyermekeinek a hitbeli neveléseivel nem nagyon foglalkozott, hogy gyermekeim, imádkozzunk, hallgassunk az Úr szavára, kövessünk az Urat, ezzel már nem igazán foglalkozhatott Lót. És amikor sorra került az, hogy meg kellene menekülni, akkor Lót felesége visszatekintett, az életét meg akarta menteni, de úgy gondolta, hogy úgy menekül meg, ha visszamegy a városba. Ő azt hitte. Nem hitte el, hogy eljön ennek a világnak a megítélése, vagy legalábbis annak a korszaknak, annak a környéknek a megítélése, és visszatekintett, vissza akart menekülni, és bizony ott veszett el. Gondolj bele abba, hogy Lót felesége megmenekülhetett volna. Már csak azért is, mert az angyalok megragadták, kézen fogva vitték őt kifelé a városból. Minden megtettek. Minden lehetősége megvolt rá, hogy megmeneküljön ő is. Csak azt kellett volna tenni, amit az Isten követei mondtak. Ma is annyi ember megmenekülhetne, ha ma sok-sok ember meghallgatná a Jézus szavát, és azt szerint cselekedne, ahogy Jézus hívja őket, ahogy tanítja, ahogy indítja, ha engednének az ő biztatásának, oly sok embert lehetne megmenteni. Jézus ma is akarja az emberek megváltását. Istennek van egy üdvözítő akarata, sok embert szeretne megmenteni, ugyanakkor nagyon sok ember közömbösen veszi Isten hívó szavát, és nem igazán törődnek ő vele. Emlékezzünk hát Lót feleségére, majdnem megmenekült, de mégsem menekült meg. És a majdnem megmenekülésen még nincs örök élet. Annak lesz örök élete, aki egészen rábízza magát az Úr mentő kezére. Testvérek, adja Isten, hogy amikor Jézus hív téged, amikor az Úr Jézus kiveti az ő mentő hálóit, akkor a mi életünk fennakadjon az ő mentő szeretetén, amikor ő kinyújtja az ő mentő kezét, hogy megragadjon bennünket, akkor mi tegyük bele kezébe az életünket. Amikor ő hív bennünket az ő Golgotai keresztjéhez, mi menjünk el hozzá. Ne kerüljük őt, hanem menjünk hozzá, és keressük az ő közelségét. Ha valaki szeretne Isten országának a tagja lenni odaát is, annak az embernek már itt is Isten országához kell tartozni. Az ember nem bízhatja a véletlenre, hogy talán majd bejutok a mennyországba, talán majd a halála után lesz olyan jóságos a Jóisten, mifelén Kárpátán egész ilyen csúnyán mondják az emberek, hogy a Jóistenke, hát majd csak megszáll engem a halálom után, élek itt, ahogy élek, aztán majd csak megszáll engem. Hát testvérek, ez annyira téves felfogás. Az igazán készülődő ember már itt a földön tudni akarja, hogy hol leszek, már itt a földön meghallgatja Jézus szavát, ő hozzá jön, és Jézus pedig azt ígéri neki, hogy én téged semmiképpen ki nem vetlek. Jöjjünk hát Jézushoz. Ő hozzá hívlak, nem tudom, hogy vagy te ma itt. Lehet, hogy sokan már hozzájöttetek. Ha csak egy lélek van ma este úgy, hogy még csak keresi őt, még nem ismeri őt igazán, és ma átadná neki az életét. Én arra bátorítom, de nagyon, hogy ne adja fel, ne álljon meg félúton, hanem jöjjön Jézushoz bátran. Legyen az ő gyermekévé. Úgy legyen. Amen. Jöjjetek hát mi is, imádkozzunk együtt. Úr Jézus Krisztus, hálás szívvel köszönjük, hogy te a mai estén is kivetetted a te hálóidat közénk. Te be akarsz bennünket keríteni a te országodba. Szeretnél minket behívni. Szeretnéd a te megváltásod kiterjeszteni közöttünk. És azt szeretnéd, hogy gyermekeiddé legyünk. Köszönjük, hogy hívó szavad elmondtad Péternek és Jánosnak. És ők felismerték, hogy te vagy a Messiás. Te elhívtad Zákeust a vámszedő asztal mellől, és bementél az ő házába, és Isten gyermekévé tetted őt. Te oly sok embert ma is meg tudsz váltani, akik ma még távol vannak tőled, közel lévővé tudod tenni ezeket az embereket. Úr Jézus, imádkozunk, hogy a te megmentő munkád ma is végezd el az emberek között. Hadd halljunk a te szeretetedről, hadd halljunk arról, hogy lehet hozzád jönni, és országod tagjaivá lenni. Imádkozunk azért, hogy ne legyünk önmagunk becsapói, hiszen oly sokszor halogatni akarjuk a lehetőséget, oly sokszor azt gondoljuk, hogy sokára jön még el a Jézus, van még időm, és közben pedig egyik másik embernek már lejár a lehetőség. Ezért ma, ha a te hívó szavad halljuk, meg ne keményítsük a szívünket. Én ezért imádkozom. Te látod, Uram, milyen terhekkel vannak itt. Ma este az emberek, ha valaki nehéz terhekkel jött ide, adj számukra lehetőséget, hogy gondjaik megoldódjanak. Ha valakik úgy vannak itt, hogy lelki gondjaik vannak, adj számukra lehetőséget lelki beszélgetésre. Ha vannak közöttünk és a gyülekezetben olyan emberek, akik mostanában és a héten hordozzák a gyászterheit, Jézus Krisztus, légy számunkra vigasztalóvá, és ragyogtasd fel előttük azt az igazságot, hogy Te vagy a feltámadás és az élet. Drága megváltóm, így imádkozok, légy mindannyiunkkal, imádkozok azért, hogy Te adj vágyat a szívekbe, hogy a holnapi estén is sokan eljöjjenek Te hozzád, Uram, a Te lábaidhoz. Úr Jézus Krisztus, légy hozzánk kegyelmes. Őrizd meg a szívünket mindenféle közönytől, hűvösségtől, Te forrósítsd fel a szívünket az Úr Jézus követésére, Atyánk. Hallgasd meg imádságunkat. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájan ti véletek. Amen. Hadd hirdessem, hogy holnap este is lesz egy ilyen áldott alkalom. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit vissza, sőt, hívogassunk másokat is, említsük meg másoknak, hogy el lehet jönni, és meg lehet hallgatni az Úr Jézusról szóló történeteket. Hadd mondjam el a holnapi üzenetnek a címét. A hamis bíró példázata lesz, a hamis bíró és egy özvegy ott benne a szereplő, és ennek a magyarázatát hallgassuk meg, hiszen holnap majd elhangzik az valóban, hogy amikor az embernek fia visszajön, vajon talál-e hitet a földön? Erről lesz majd szó bővebben és a holnapi istentiszteleten.
Köszönjük szépen a ma esti szolgálatot, hogy Isten üzenete hangozhatott közöttünk. Akkor végül a záróénekünket lapozzuk fel, a 392, és azt énekeljük el zárásul.
Thank you.
Áldás békesség, testvérek.